harmadik előadásunkhoz érkeztünk a Jézus Krisztus életéről szóló sorozatunkban, és ennek a harmadik előadásnak a középpontjában Jézus Krisztus pusztai megkísértése áll. Ez van a táblánkon felírva, és ez szerepel a programunkban is. De szeretnék röviden megemlékezni Jézusnak szinte minden egyes cselekedetéről, amelyet az evangélisták feljegyeztek. Ezért a bevezetőben pár rövid szót hadd szóljak Jézus fellépésének körülményeiről. Ugye az első előadásban foglalkoztunk a messiási jövendőlésekkel, hogy már az Ószövetség milyen világosan profétált Jézusról. Aztán a második előadásban Jézus születéstörténete volt a témánk, és jeleztük azt, hogy Jézus az egyiptomi fogság után visszatért Názáretbe a felneveltetésének a színhelyére, az ország egyik leghírhedettebb városában, Názáretben töltötte gyermek és ifjú éveit. Ugye a korabeli szólásmondás így hangzott, hogy jöhet-e valami jó hír Názáretből, annyira rossz hírű város volt, és Jézusnak, hogy miért kellett így megszületnie, hogy szinte már a születése pillanatától fogva az életére törtek. Miért kellett Egyiptomba menekülnie, miért kellett a legrosszabb hírű városban és a legszegényebb családok egyikében felneveltetnie. Ugye erről is beszéltem az elmúlt előadáson, hogy Jézus Krisztus semmi előnyt nem élvezhetett hozzánk emberekhez képest. Ő úgy lehetett szabadító, megváltó, hogy egészen az emberiség az embernek a színvonalára jön alá, és innen mutatja meg a szabadulásnak és a szabadításnak az útját. És Jézus Krisztus, amikor elérte a 30. életévét, akkor fellépett az országban, először keresztelő Jánosnál a Jordánban, ezt fogom mindjárt felolvasni, tehát az északi ország részből, a galileai Názáretből, a déli ország részbe siet, és itt a Jordánnál, ahol keresztelő János mint egy fél éve már megkezdte a szolgálatát, őt bemutatja az egész népnek. Jézus Krisztus aztán tanítványokat gyűjt maga köré, ez a második jellegzetes mozzanat, és a bemutatása és a keressége után pedig következik a pusztai megkísértés, amely a mai előadásunk középpontjában áll. Máté evangélium a harmadik fejezetéből szeretnék felolvasni pár verset, tehát Máté evangélium a harmadik fejezetéből, a 13. verstől, hogy milyen is volt Jézus fellépése. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartotta őt mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondta néki, engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki. És Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből. És íme az egek megnyilatkoztak néki, és ő látta az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre áll szállani. És íme egy égi hang ezt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Kedves hallgatók, mi is történt itt Jézus Krisztus fellépésekor a Jordánban? Ugye keresztelő János, mint említettem, mint egy fél éve már hirdette a megtérést a bűnök bocsánatára, és az emberek óriási tömegekben sereglettek ki hozzá. Úgy képzeljük el, hogy az ország minden egyes rétegéből, tehát szegények és gazdagok, kézművesek, parasztok és polgárok, katonák és papok is elküldték a maguk embereit, és ők maguk is elmentek megnézni, hogy ki ez az új próféta. Keresztelő János nem léphetett fel Jeruzsálemben, a zsidó nép fővárosában őt nem engedték volna szólni, kint a pusztában a Jordán mellett az ország peremvidékén kellett tanítani. Ugye ez már előrevetítette Jézus életének tragikus összetevőit, Jézus Krisztusnak is kint a pusztában a Jordán mellett kellett fellépni, Izrael népe, Izrael egyháza nem fogadta már őt. Ugye a papok, a vallási vezetők a maguk eltorzult tanítását hirdették, az emberek viszont sereglettek utánuk, ugye a Biblia szerint sajnos a nagy tömegekben, a nagy embertömegekben különösebb meggondolás soha nem volt, és az emberek mindig a tekintélyek és mindig a hatalmak szavát követik. Ebben van valami drámai mozzanat, hogy keresztelő Jánosnak és Jézusnak kint az ország szélén kellett elkezdeni a mozgalmát. De amikor elment Jézus Krisztus és megállt keresztelő János előtt, akivel végül is rokonok voltak, de addig soha életükben nem látták egymást, János azonban fölfedezte, hogy ő a messiás, a megígért megváltó, akkor keresztelő János el akarta hárítani Jézust. és azt akarta mondani, hogy azok az emberek, akik eddig jöttek hozzám, hát persze, hogy őket megkeresztelem, tehát alámerítem őket a Jordán vizében, mert ez a keresztség, ez egy jelképes szertartás volt. Ez annyit jelentett, hogy meghalni a bűnnek, eltemetni a bűnt a hullámsírba, a vízbe, és feltámadni egy új életre. De Keresztelő János miért tiltakozott? Mert tudta jól, hogy Jézusnak erre nincs szüksége. Jézus 30 évesen is bűntelen volt, soha semmilyen bűnt nem követett el, és Keresztelő János így mondta Jézusnak, hát talán nekem kellene megkereszteltetnem te általad, és te jössz én hozzám. Jézus Krisztus válasza valami nagyon fontos bejelentést tartalmazott, mert Jézus egyszerűen ezt válaszolta Keresztelő Jánosnak, engedj, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ezzel Jézus Krisztus János keresztségéről, a felnőtt keresztségről úgy emlékezett meg, mint igazságról. Tehát szó sincs arról, hogy itten valami szertartás volt, csak valami régi, az Izrael életében honos cselekmény, valami külső szertartás. Jézus Krisztus azt mondta, ez igazság. És én azért vetem alá magamat a keresztségnek, nem azért, mert bűnöm lenne, és valamit el kellene temetnem a vízben, és feltámadni egy új életre, hiszen én bűnt nem követtem el, hanem Jézus Krisztus azért keresztelkedett meg, azért volt ez a fellépése, mert ezzel szerette volna hitelesíteni a hitáltal való szövetséget Istennel, a felnőtt keresztséget, amit Jézus igazságnak nevezett, amire noha ő neki nem volt szüksége, de mégis megtette, hogy a követői semmiféle szégyent ne érezzenek, vagy semmiféle visszatartás ne legyen az életükben. Jézus Krisztus ezt nem ceremóniának, nem szertartásnak nevezte, hanem igazságnak jelölte meg. Engedj, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. És akkor, amikor Jézus keresztelő János, tehát megkeresztelte a Jordán vizében, amikor Jézus kijött a folyóból, akkor az történt, ami az evangéliumok szerint csak háromszor Jézus életében megnyilatkozott a menny, habár Isten továbbra sem volt látható az Atya, de a hangja hallható volt. És ez a hang hallatszott a mennyből, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Azt mondhatnánk tehát, hogy keresztelő János bemutatta Jézust a népnek, hogy íme a megváltó, a szabadító, és Isten pedig csodálatos jellel, mint egy pecsétet helyezett erre a bemutatásra, és Jézusnak a szolgálata tehát kezdetét vehette. Ezek után azt a kérdést szeretném feltenni, hogyha Jézust így bemutatta keresztelő János a népnek, és Jézus el volt szánva arra, hogy most 30 éves, és ő most elkezdi járni az országot és tanítani az embereket, akkor hogyan jön ide ez a bizonyos pusztai megkísértés, ami a mai témánk? Mit jelent ez Jézus szolgálatának közvetlen kezdetén, hogy őt a pusztában Sátán az ördög megkísértette? Máté evangélium a 4. fejezete lesz a mai előadásunk tárgya, ezért van ez vastag betűvel itt a táblánkon, az első versétől a 11-ig fogjuk ezt megismerni. Most szeretném az első két verset felolvasni. Akkor, mármint mikor ez az akkor, amikor Jézust bemutatta keresztelő János, és megkeresztelte, akkor Jézus elvitetett a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végre megéhezett. Kedves hallgatók, felírtam még a táblára, hogy ennek a megkísértésnek a másik leírása a Lukács evangélium a 4. fejezet első 13 versében van megörökítve, tehát nagyon könnyű, mert párhuzamos, mind a kettő, Máté és Lukács is a 4. fejezetében beszél erről, és Márk evangélium a első fejezet 12. és 13. versében. Ha mindezt a három evangéliumot elolvassuk, akkor a következő derül ki előttünk. Jézus Krisztus annyira fontosnak látta a szolgálatát, és bár tudta, hogy mindössze 3,5 évig fog ezt tartani, de ezt annyira fontosnak látta, hogy ő elvonult előtte, és 40 nap és 40 éjjel ő Istenhez nagyon szoros közelségben akart maradni. Nem kezdte el tehát rögtön a keresztsége után a vándorútjait az országban, hanem elvonult a pusztába, hogy ott böjtel és imával készüljön arra, hogy a szolgálata sikeres legyen. Tehát nyugodtan kimondhatjuk, Jézus nem azért ment a pusztába, hogy ott az ördöggel találkozzék, éppen ellenkezőleg Jézus azért ment a pusztába, hogy ott Istennel együtt legyen imádság, és a Biblia szerint a böjtnek mindig csak imádsággal van értelme, tehát ilyen érdemszerző böjt vagy koplalás, ilyet a Biblia nem ismer, hanem a fokozott, az intenzív imádság erősítésére szolgál a böjt a Biblia szerint, És Jézus ezért böjtölt és imádkozott 40 nap és 40 éjjel. Egyébként ezt a Bibliában más szereplőknél is látjuk, például Mózes is 40 napi böjtöt tart, vagy Illés próféta is az Ószövetségben. Ebben önmagában semmiféle fizikai lehetetlenség nincsen, és ennek a legfontosabb tanulsága az, hogyha az ember valamire készül, valamilyen szolgálatot vállal, valamilyen küldetést teljesít, arra nagyon határozottan, nagyon koncentráltan készülni kell, és ezt Jézus tudta. Jézusnak annyira zsúfolt volt az élete, ezt így szoktam mondani, hogy a mai ember sokat panaszkodik arra, hogy nincsen ideje, és mindig lótunk, futunk, és soha nincs időnk. Hát ha valaki elolvassa a 4 evangéliumot, azt láthatja, hogy olyan kevés ideje a böjtre és az imára, az összeszedettségre, mint Jézusnak senki embernek nem volt. Jézus Krisztusnak sokszor annyira nem volt ideje, hogy nem tudott enni napokig. El akart menni a Genezáreti tó vizére, akart menni a tanítványaival, mert talán ott kipihenhette volna magát a csónakban bent a tó vizén, de az emberek tízezresével tódultak utána, nem engedték, hogy elmenjen pihenni. Szóval Jézusnak olyan 3,5 éve volt ez a földi küldetés, aminél program teljesebb időszakot senki nem tud felmutatni. És Jézus tudta, érezte a ráváró nehézségeket, és ő azzal az elszánással ment a pusztába, hogy ott Istenhez fordul, Istenhez nyer erőt, mert hiszen neki az örök élet titkát, az igaz evangéliumot kellett hirdetnie. És milyen megdöbbentő akkor, hogy Isten, akihez Jézus közeledni akar, az Atya, akivel együtt akar tölteni 40 napot a pusztában, az Atya megengedi, hogy Jézust durván és keresetlenül megtámadja az ellenség, megtámadja az a személyes gonosz, akit a Biblia sátánnak nevez, ugye magyarra fordítva a neve ennyit jelent, ellenség vagy vádoló. És itt is egy nagyon nagy tanulság van ebben a mozzanatban is. Még nem térek rá a pusztai megkísértésre, még csak az előzményeknél vagyunk, de tessenek felfigyelni, a Bibliát valóban gondolkodva és fontolva kell olvasni, mert itt okvetlenül fel kell, hogy vessük azt a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy Jézus, aki Istenhez akar fordulni, azaz Isten megengedi számára, hogy ott a pusztában megjelenjék Sátán, és megkísértse, rosszra késztesse őt. Ez ugyanaz a kérdés, amit mi is sokszor felszoktunk vetni az életben, hogy lehet az, szoktuk kérdezni, hogy azoknak az embereknek az életében, akik valami jóra törekszenek, akik tényleg az életet nem könnyelműen akarják élni, hanem valami jó küldetésre akarják rászánni az életüket. Isten megenged olyan nehézségeket, olyan kísértéseket, akár betegségek formájában, akár valami anyagi nehézségek formájában, akár más embereknek az értetlenségének a formájában. Szinte úgy felszoktuk vetni a kérdést, hogy miért mindig az igazságra törekvő, a jóra törekvő embereket veszi körül ennyire a kísértések. Kedves hallgatók, ebben egy nagyon nagy tanulság van. A Biblia azt tanítja, hogy Isten azért engedte meg ezt a megkísértést, mert minden legyőzött megpróbáltatás után az ember óriási erővel kerül ki abból a megpróbáltatásból. Isten azért, nem azért enged meg megpróbáltatásokat az emberek életében, hogy az emberek összeroppanjanak vagy meggyengüljenek, hanem azért enged meg Isten megpróbáltatásokat, mert a megpróbáltatásokban sokszor az emberek jobban megerősödnek, mint akkor, amikor nincs nehézség és kísértés. Jakab apostol levelét, ha elkezdjük olvasni, Jakab levele első fejezete így kezdődik, mindjárt a levélben azt mondja az apostol a többi kereszténynek, hogy atyám fiai, teljes örömnek tartsátok, amikor bármiféle kísértésbe estek. Ugye nem arról van itt szó, hogy maga a kísértés, a megpróbáltatás jó lenne, hanem azért tartsuk örömnek a megpróbáltatásokat, mert az mindig a megerősítésünkre szolgál, tehát van még erő lábra állni bennünk, ahogy József Attila mondta egy kései versében. Úgy segíthetett, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hanva. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Ez egy paradox helyzet. Van még erő lábra állni bennem. És ugyanezt mondja Péter apostol első levele, 4. fejezetében a 12. verstől, amikor azt mondja egy másik apostol tehát, hogy meg ne rémüljetek attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad köztetek. És akkor folytatja tovább, mert semmi különleges dolog nem esik. Ebben a világban, mint a rossz világában élünk. ez a világ körülöttünk a rossznak ezer és ezerféle arcát mutatja, amikor Isten megenged bármiféle megpróbáltatást az életben, nem azért engedi meg, hogy összeroppantsa vele az embert, hanem azért, hogy megtisztuljon az ember a nehézségek és megpróbáltatások küzdelmében. És ezek után szeretnék rátérni arra, hogy amikor Jézus számára is megengedte az Atya ezt a megkísértést, akkor Sátánnak mi volt az első kísértése? Meg fogjuk látni, hogy ebben a pusztai megkísértésben három kísértésről olvashatunk. Tudatában vagyok annak, hogy nagyon sok ember nem érti ezt a Bibliából, egyáltalán mi az, hogy kísértés, meg Jézust minek kellett a Sátánnak megkísérteni, meg miért éppen három megkísértés. Nos, én az előadásban azt szeretném önök elé tárni, hogy ebben a három megkísértésben minden emberi kísértés benne van. Ugye az életünk egyik legalapvetőbb tapasztalat, hogy tele vagyunk megpróbáltatásokkal az életben. Egyénileg is, közösségileg is. Megpróbáltatás, kísértés, egy és ugyanaz. De Jézus három megkísértésében benne van minden emberi megkísértés. Valóban igaza van Pál apostolnak, aki azt mondja a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, hogy Jézus Krisztus mindenekben megkísértetett, hozzánk hasonlóan, de aztán hozzáteszi, de azt kivéve, hogy ő bűnt követett volna el. Azt mondja Pál apostol, ő mindenekben megkísértetett, hozzánk hasonlóan, de azzal a különbséggel, hogy míg mi nagyon sok kísértésben elesünk és rosszat teszünk, Jézus is mindenekben megkísértetett, de azzal a különbséggel, hogy ő soha rosszat nem tett. Ő a megkísértésekben sem adta a fejét a rosszra. Tehát úgy hallgassuk ezt a három megkísértést, és úgy gondolkozzunk közben, bár a lehető legteljesebben szeretném kifejteni a témát, még a vetítésre is hagyok bibliai összefüggéseket, de nyilvánvaló, hogy amennyire a mi életünk összetett, és ha én kimondtam ezt, hogy az egész emberi életünk minden megkísértése benne van, nyilvánvaló, hogy egy este nem tudok mindent részletesen elmondani. De nézzük meg, hogy mi volt az első megkísértés. Hogy nagyon módszeresen járjunk el, először felolvasnám a megkísértéseket, utána felteszem a kérdést, hogy tulajdonképpen mi is volt ez a megkísértés. Miben állt Jézus esetében? Utána felvetjük a kérdést, hogy ez miben áll a mi esetünkben. Jézus megkísértéseiben hogy ismerünk a magunk megkísértéseire? És utána pedig a legfontosabb, amit vizsgálni szeretnék, hogy Jézus hogy győzte le azt a megkísértést, mert ebben van a titka annak, hogy mi is hogy győzhetjük le. Tehát ezen a 3-4 lépcsőfokon keresztül nagyon módszeresen és figyelemmel próbáljuk ezeket az evangéliumi följegyzéseket magunk elé állítani. Tehát Máté 4. fejezet 3. versétől olvasom az első megkísértést. És hozzá menvén a kísértő mondta néki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Istennek szájából származik. Kedves hallgatók, nem tudom elmondani, hogy hány ember mondta már nekem, én nem értem ezt, mindjárt ezt az első megkísértést nem értem. Hát most mi volt ebben a megkísértés? Jézus 40 napig bőjtől imádkozik, tehát végül is megéhezett. És megjelenik neki Sátán, és azt mondja, hogy ott a pusztában vannak ezek a kövek, ezek a cipó formájú kövek, és azt mondja Jézusnak, fölajánlja neki, hát szólj egy szót, változtasd a köveket kenyerekké, vagyis csillapítsd az éhségedet. Hát most mi rossz van ebben? Hát ha éhesek vagyunk, milyen természetes dolog, hogy akkor eszünk. Hát Sátán itt csak ezt ajánlotta fel Jézusnak a 40 napi bőjt és ima után, hát ha Isten fia vagy, változtasd de köveket kenyerekké. Mi ebben a megkísértés? No, vajon mi ebben a megkísértés? Szeretném elmondani, hogy ebben a sátáni felajánlásban két alapvető megkísértés is benne rejlett. Az egyik a következő volt. Sátán azt mondta Jézusnak, használd a te isteni hatalmadat, és a te isteni hatalmaddal mondd a köveknek, hogy a kövek változzanak kenyerekké, és csillapítsd az éhségedet. Ebben az volt a megkísértés, hogy Sátán arra akarta késztetni Jézust, hogy a saját isteni hatalmát használja. Miért volt ez megkísértés? Mert ha Jézus használta volna a saját isteni hatalmát, soha nem lehetne megváltója az embernek és az emberiségnek, mert nekünk nincs isteni hatalmunk, mi nem tudunk köveket kenyerekké változtatni. Mi ha egy nehéz helyzetben vagyunk, és nem tudunk bizonyos ideig enni, akkor utána nincs nekünk arra hatalmunk, hogy köveket kenyerekké változtassunk. Tehát, hogyha Jézus ezt megtette volna, akkor nyugodtan mondhatná bárki ember, hát könnyű volt neki, neki volt isteni hatalma, ő azt magához vette, a köveket kenyerekké változtatta, de mit segít ez rajtam? Tehát itt az első megkísértésben az volt az első kísértés, hogy Sátán arra akarta rábírni Jézust, hogy ő az isteni hatalmát használja. A Biblia viszont azt tanítja, hogy Jézus úgy jött el erre a földre, hogy ő hozta magával az isteni személyiségét, az isteni lényét, de az isteni hatalmát nem hozta magával. Ezt mondja Pál a Filippi levél második fejezetében, hogy ő az isteni hatalmát kiüresítette önmagából, ő szolgai formát vett fel, hasonlóvá lett mi hozzánk emberekhez. Mert ha Jézus hozta volna a mennyből az isteni hatalmát, akkor nem lehetne megváltó. Akkor, hogy ő legyőzi a bűnt, persze neki könnyen mehetett volna. De hogyan mutathatna példát, hogy mi hogy győzzük le a bűnt, akiknek nincs eleve egy isteni hatalmunk? Ez volt tehát az első megkísértés. De én inkább a hangsúlyt a másodikra tenném. Az első megkísértésnek a második, az első megkísértésben a második dolog az volt, hogy Jézust arra akarta rábírni Sátán, hogy a puszta éhsége kielégítéséért, a testi szükséglete kielégítéséért felejtsen el minden, tartsa azt a legfontosabb dolognak, ne törődjön Istennel, sem az igazsággal, se semmivel, hanem gyorsan változtassa a köveket kenyerekké. És kedves hallgatók, valahol itt kell megragadnunk ennek az első megkísértésnek a számunkra is fontos voltát. Mert a mi emberi életünkben igenis ez az egyik legnagyobb kísértés, hogy a testi szükségleteink kielégítéséért mi mondjunk le az elveinkről, mondjunk le a lelkiismeretünkről, mondjunk le a meggyőződésünkről, az igazságban való hitünkről, mert éhes vagyok, mert szomjas vagyok, mert ilyen és ilyen szükségletem van, tehát ezt gyorsan ki is kell elégíteni. Ez volt az első megkísértésben a döntő, és úgy gondolom, hogy ebben a földi életben minden ember ezt a megkísértést naponként elszenvedi. Tessenek csak megfigyelni, hogyha egy kicsit is már nem tudunk enni idejében. Az ember milyen lesz? Ingerült lesz, haragos lesz, követelődző lesz. Ha az embernek nem adatik meg valami testi kívánsága, az ember olyan iszonyatos követeléssel áll elő, mint hogyha az lenne a legfontosabb az életben, és az ember sútba tud dobni mindent, ahogy mondja a népi mondásunk is, hogy az anyánkat is meg tudjuk tagadni, csak azért, hogy valamit kielégítsünk, amit mi jónak és szükségesnek látunk. Tehát az első megkísértés az mindannyiunk életében jelentkezik, és Jézus Krisztus életében még inkább jelentkezett. Mert viszont soha mi olyan helyzetben nem vagyunk, nem kerülünk, amiben Jézus volt, hogy ő 40 napi bőjt és ima után kellett, hogy elszenvedje ezt a megkísértést. Ugye felírtam a táblára Mózes első könyve 3. fejezetének első 6 versét. Ez az ősszülők megkísértése a paradicsomban. Ugyanez a 3 megkísértés volt. Hiszen a Sátán ott is azt mondta, hogy vegyél a fa gyümölcséről. El tudta hitetni azt az első emberpárral, hogy inkább vegyél egy fának a gyümölcséről, hogy kielégítsd a testi vágyadat, mint hogy higgyél az Istennek, aki azt mondta, hogy itt megjelenik egy kísértő, rá akar venni valamire, ne vegyél a fa gyümölcséből. Ez volt az első megkísértés, de mennyivel jobb körülmények között érte ezt Ádámot és Évát, akik nem éheztek, akik nem bőjtöltek, nem imádkoztak 40 nap és 40 éjjel, akik erejük teljében voltak, akik nem vették magukra az emberi természet esendőségét, mint Jézus Krisztus, akik nem a pusztában voltak, hogy Pascal, a francia gondolkodó nagyon szépen mondja a Gondolatok című művében, Ádám és Éva a paradicsomban buktak el. Jézus Krisztus a pusztában győzött. Sokkal előnyösebb feltételek között az első emberpár elbukott ebben a megkísértésben. És mi is az életben sokkal előnyösebb feltételek között, de mégis csak azért, hogy mi többet ehessünk, ihassunk, hogy több anyagi dolgunk legyen, ide tartoznak a testi szükségleteink, például a szexuális szükségletek, az emberek mennyire készpénznek veszik ezt. Hát nekem van valami szükségletem, ezt ki kell elégíteni. Ha éhes vagyok, kivonná kétségbe, hogy nekem jogom van akár valami nem tisztességes úton is szerezni élelmet. Ha nekem ilyen nemi szükségleteim vannak, mert már ebbe és ebbe a korba elértem, kivonná kétségbe, hogy nekem jogom van ezeket a szükségleteket kielégíteni. És az emberek ezt olyan készpénznek, ezt olyan igazságnak veszik. Jézus Krisztus válaszából megérthetjük, hogy Jézus, amikor elhárítja ezt a kísértést, és mindjárt felolvasom, hogy mivel győzi le, akkor Jézus értésünkre adja, hogy mi éppen azáltal vagyunk emberek, hogy uralkodni tudunk a testi szükségleteink fölött. Hát ha mi teljesen ki lennénk szolgáltatva automatikusan a testi szükségleteinknek, az éhségnek, a szomjúságnak és egyéb más testi vonatkozású szükségletnek, ha teljesen ki lennénk szolgáltatva, kiket nevezünk így, ugye az állatokat. De az emberben van erő arra, hogy a testi szükségleteit legyőzze. Az emberben van erő arra, hogy inkább az igazsághoz ragaszkodjon, és még a testi szükségletei kielégítésére se kövessen el bűnt. Mert Jézusnak mi volt a válasza? Jézus Krisztus egyszerűen ennyit felelt Sátánnak, ő pedig felelvén mondta, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Istennek szájából származik. Kedves hallgatók, ez egy rövid mondat. Jézusnak nagyon ismert rövid mondata. Ugyanakkor azonban három döntő dolog is benne van. Nem csak kenyérrel él az ember. Ebben van benne az, amit Jézus így fejezett ki. Nem csak kenyérrel él az ember. Az embernek kell a kenyér, kell a testet táplálni. A szükségletek természetes szükségletek, mert maga Isten is így teremtette meg az embert. De nem csak kenyérrel lehet az ember táplálni. Az embernek elsősorban lelki erőre van szüksége. Az embernek szüksége van persze testi táplálékra is, de mit ér a testi táplálék anélkül, hogy belül nincsen lelki összerendezettség? Ugyanakkor, hogyha valami szükségletet szenvedünk el, de van lelki erő, az ember a lelki erővel le tudja győzni a szükségletét is, a testi szükségletét is. Nem csak kenyérrel él az ember. Micsoda hatalmas Jézusi kijelentés. Ember, ne add meg magad a testi szükségleteid ágálásának és követelődzéseinek. Nem csak kenyérrel él az ember. Hogy folytatódik? Hanem minden igével. Tessenek megfigyelni, Jézus azt mondja, az emberi lelket táplálni, igazán táplálni csak az Isten beszéde tudja. Mi emberek próbáljuk egymást táplálni, ugye van ilyen, hogy kultúra, van ilyen, hogy civilizáció, van ilyen, hogy művészet, sok mindennel akarja az egyik ember táplálni a másikat. Illés Gyula erre azt mondta, hogy az én írásos szellemi élményeim tartóságával nem vagyok megelégedve. Engem a kultúra alapvető döntő mértékben nem segített hozzá ahhoz, hogy jobb ember legyek. Én elolvastam ezer és ezer könyvet, de azok nem tápláltak annyira, hogy én legyőztem volna a megpróbáltatásokat, a kísértéseket. Jézus rávilágít arra, hogy az emberi lelket mi tudja betölteni. Jézus megfogalmazza röviden azt, hogy az embernek mi tud adni lelki erőt. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével. Tessenek megfigyelni, Jézus nem azt mondta, hogy a Bibliából olvassuk az evangéliumokat, vagy olvassunk néhány részt, hanem Jézus azt mondta, hogy mindent olvassunk. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével. A Bibliában minden egyaránt fontos. Isten azért adott annyi kijelentést, azért adott annyiféle ismeretet és tanítást, hogy az emberi lélek minden oldalról táplálékot nyerjen. Az emberi lélek egy összetett valami. Nekünk embereknek sok minden válaszra van szükségünk. És Jézus azt mondta, hogy minden ige azt célozza, azt szolgálja, hogy az ember belül megerősödjön. És még egy harmadik dolgot is hozzátett Jézus Krisztus, amely az Isten szájából származik. Mi annyira figyelünk bizonyos emberek kijelentéseire, nem tudom, politikusok vagy művészek, hogy mit mondtak, elolvassunk újságcikkeket kétszer-háromszor is, hogy mit nyilatkoztak. Jézus olyan fájdalmasan állapítja meg, az Isten szájából is van üzenet és tanítás. Vajon az emberek mennyit törődnek ezzel? Mert hogy az emberek annyiszor elesnek a megpróbáltatásokban, hogy az emberek annyira meghazudtolják a saját embervoltukat is, annyira el tudnak esni a nehézségekben. Ez onnan származik, hogy az ember nem törődik azzal a beszéddel, amit Isten személyesen hozzáintéz, amihez, ha felnyitja az ember a Bibliát, közvetlenül hozzáférhet. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Istennek szájából származik. Micsoda nagy kijelentés ez is. Valakinek a szájából, a végtelen bölcs teremtő Isten szájából egy olyan beszéd származik, ami meg tud eleveníteni bennünket. Ugye így mondta ezt Jeremiás próféta, amikor hallottam a te szavadat, megelevenedtem lelkemben erőtámadt, és élveztem a te beszédedet. A 119. Zsoltárt ajánlom mindenkinek elolvasásra. A 119. Zsoltár ugye a leghosszabb bibliai imádság. Ugye Dávid elmondja azt, hogy keblembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ugye a szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Minden emberi megpróbáltatást le lehet győzni. Itt nem az a kérdés, hogy mekkora a megpróbáltatás. Az életben nagyon nagy megpróbáltatásokba is juthatunk. Nem ez a fő kérdés. Az a fő kérdés, hogy belül mennyire lesz erős az ember. Mert ugye sokszor úgy van, hogy emberek alapvetően kis megpróbáltatásban is elesnek. Miért? Mert belül erőtlenek. És ugyanakkor viszont emberek nagy megpróbáltatásokban is állják a sarat. Miért? Mert belül erősek. És hogyan lehet az ember belül erős? Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Úrnak szájából származik. Kedves hallgatók, itt megállok egy pillanatra. Ennek a kifejezésnek, hogy változtasd a köveket kenyerekké, van a magyar irodalomban egy vers, egy feldolgozás, amelyet Rónai György, az újabb magyar költészet egyik jeles képviselője alkotott 1945-ből. Rónai György versét fogjuk most meghallgatni Bánfi György előadásában. A versnek ez a címe: Kövek és kenyerek. Ugye ezt a címet, hogy Kövek és kenyerek, innen veszi a költő a Pusztai megkísértésből, csak egész röviden hadd mondjam el a tartalmát a versnek, mert ez egy ilyen áradó, szabad vers, ami tényleg úgy megy előre, hogy Jézus és a követői mennek előre, és talán a logikai vázat ne felejtsük el, és lássuk magunk előtt. Ugye a vers három részre tagolódik. Az első részben arról van szó, hogy Jézus után hömpölyög a tömeg, és hogy a tömeg mindig mit kér. A tömeg vagy kenyeret kér, vagy egészséget. Ez az embernek, mint tömeg lénynek a két nagy értéke. Ugye az emberek, mint tömeg előtt, ez a két nagy érték. Ugye? Egészség és kenyér, tehát testi táplálék. Holott ugye Jézus szerint van egy ezeknél sokkal nagyobb érték, a belső tisztaság és összerendezettség. És hogy hömpölyög Jézus után a tömeg, ugye mindegyik ember, a beteg, a sánta, a vak, mindegyik azt szeretné, hogy Jézus meggyógyítaná. És szinte nyúlnak Jézus után, szinte rohannak után, hogy gyógyítsál meg, add vissza az egészségemet. A második rész arról szól, hogy Jézus meggyógyítja őket, de cserébe azt kéri, hogy a meggyógyult tömeg lelkileg érezzen vele együtt. Kövesse az ő erkölcsi tanítását, érezzen vele együtt, majd akkor is, amikor ő vért verítékezik és viszi a keresztet. Erre az emberek elpárolognak, erre az emberek mennek el. A tömegnek tudnélik a szenvedés, az áldozatvállalás soha nem kell. De az egyes ember is nehezen hoz áldozatot, de hogyha tömegről van szó, akkor ezt a szót nem is merik kiejteni általában a vezetők, pedig hát jobb lenne néha kiejteni, hogy áldozatot kell vállalni. Legalább az emberek lássák, hogy miről van szó. Az emberek eliszkolnak. És a harmadik részben ott áll Krisztus előtt a sátán. És azt mondja a sátán, na hát ezeket gyógyítottad meg, most mit értél vele? Meggyógyítottad őket a testi nyavajáikból, de ők soha nem fognak téged követni. Hát változtasd a köveket kenyerekké. Ugye látjuk, hogy a költő az egész Jézus életre, az egész Jézus életére és küldetésére alkalmazza a pusztai megkísértésnek ezt a mozzanatát, és mintegy azt mondja, hogy hát változtasd az embereket, gyógyítsd meg az embereket csodával, határos módon belülről. És Jézus azt mondja, nem változtatom a köveket kenyerekké. Itt Rónai György egy nagyon mély összefüggését ragadta meg Jézus Krisztus életének. Jézus meggyógyított testi betegségeket. Persze csak azoknál, akik ezt hittel kérték, ezt se felejtsük el, de meggyógyított testi betegségeket. De Jézus csodával, határos módon lelki betegségeket soha nem orvosolt. Jézus a lelki betegségekre azt mondta, hogy ha valaki megismeri az evangéliumot, megismeri Istent és őt, az meg fog gyógyulni. A lelki betegségeknél nem úgy van, mint a testi, a sebészi beavatkozásnál, hogy valami daganatot eltávolítunk. A lelki betegségekből az embernek önmagának kell meggyógyulni. És ehhez Isten megad minden ismeretet, minden segítséget, de ezt Isten csodával, határos módon nem teszi meg. Hogy egy ember mondjuk haragos és hazug, és Isten Krisztus odament volna, ilyet soha nem olvasunk az evangéliumokban, és a hazug emberben átállított volna valamit, az haragos vagy irigy emberben valamit átállított volna, és akkor az a másik pillanatban már nem volt haragos, és nem volt hazug. Ilyen nem volt. nem változtatom a köveket kenyerekké. Isten felajánlja a kőszív helyett a hús szívet, de csak megismerés és szeretet által érhető el. Tehát ez a három nagy része Róna György versének, és az újabb magyar költészetben valóban egy nagyon megragadó, nem csak azért, mert egy bibliai tárgyú vers, de ettől függetlenül is egy nagyon megragadó, egy nagyon mély, és még sokat lehetne beszélni erről a versről, szóval egy nagyon nagy költemény. Én azonban beérem ennyi elemzéssel, és most hallgassuk ezt Bánfi György előadásában.
Rónai György, kövek és kenyerek. Állj meg! Kiáltoztak a vakok, süketek, bénák, nyavajatörősek. Állj meg! Álltak az út mentén, kiabáltak, verték bottal a földet, mankókkal hadonáztak, mert Jézus jött az úton. Előtte pendelyes gyerekek zsivajogtak, mellette csöndesen a 12 lépkedett, s mögötte ment a nép. Állj meg! Sírt a sok nyomorék. A nyomor mocskos tengere habzott. Két lihegő szolga cipelte a lépcsőn, háza lapos tetejére az inaszakadtat. Állj meg! A pálmafák csipkés lombja vonaglott. Állj meg! Az inaszakat bottal verte a szolgákat, szeme vérben forgott. El ne haladj, míg föl nem érek! Üvöltött és verte a szolgákat. Már látta a népet, a szolgák izzadtak. Már látta a pendelyesen loholó kölyköket, és kiabált, jaj, el ne haladj, míg föl nem érek! S már látta a vak szemeket, már látta a koldusokat, meg a bénákat, s a vadul hullámzó tömeget. Nézd ránk, s látni fogunk! Nézd ránk, s járni fogunk, és nézd ránk, és a fülünk hallani fog. Tülekedve előre rohantak. Jézus jött az úton. Állj meg! És Jézus megállt. És rájuk nézett, és meggyógyultak. Ó, mi ez a fényesség, mondta a vak. Ó, mi ez az édes zengedezés, ez a lágy zsongás, ez a mennyei dallam, szólt a süket. Hang, mondta a vak. Fény, szólt a süket. Hang, fény, ragyogás, zene, fény, sírt a vak, s nevetett és ragyogott. Ó, hang, katagott a süket, és a béna, kezét tapogatva tárta előre, föld, dadogott, és nézte a földet, amint ruganyos dobogással dobban a lépte alatt. A ház tetején leborult a kőre az ineszakadt. Ó, járok, élek! Jézus állt a tömeg közepén, az öröm közepén, szomorúan nézte a messzi hegyet, lágy szél borzolta a csúcson a kékes olajfák lombját. Béket inéktek, mondta. És a nép elnémult. Béket inéktek, boldogok. Aztán intett, s mind oda gyűltek, mind a vakok. Bénák, süketek, sánták, etelősek, az inaszakat fölállt, füléhez emelte kezét, hogy jobban halljon. És Jézus, béket inéktek, mondta harmadszor is. De én, jaj, a béke fölött már látom a visszavonást. A halál jön lassan a dombokon át, jön a lombokon át, jön lassan a vér, a halál jön, a kín, a kereszt. Íme mondom néktek, a kínok kínja közelget. A nép némán állt. Emberek, ó ti boldogok itt, látók, hallók, rohanók, ha csak egy csöpp vért vállalna, csak egy csöpp vért, aki lát, aki hall és jár, ha csak egyet, a homlokomat véresre hasító tüskékből, ha csak egy sóhajt, ha csak egyet az ostor durva csapásaiból. És ők, mint konokul gyanakodva, hátráltak. Ha csak egy csöpp vért, vagy epét, s ecetet, s elosomva a házak közt, iszkoltak a sánták és süketek, vakok és eszelősök, bénák és dadogók, és nem volt már körülötte senki. Az inaszakat leszaladt a tetőről, pincéjébe lapult, s egy sűrű sövény dús zöldje mögött, sunyin és tolakodva kuporgott mind a 12. Jézus szeme könnyes volt. Lehanyatlott karja körülnézett, és meglátta a férfit. A többi elmenekült, ez az egy ott állt. Ez az egy, aki tudta róla, hogy Isten, és nem akarta, hogy ő legyen Isten. Ez az egy ott állt komoran. Íme! Mondta. Járnak a bénák, fölkelt az inaszakat, poklosok épek, lát, aki vak volt, hall a süket, s nem szomjas a szomjúhozó, nem pusztul el éhen az éhes. Íme! Nevetve mutatta a néptelen utat. A boldog nép, a te néped. S ott lopakodtak a kertek alján, mint a silány kis tolvajok. Éhes vagy? S ki ad enned? A szívüket ennéd? S ők íme, kő, kő, mondják. Nézd a szívünket, kő, csupa kő, nincs szívünk, kő a szívünk, ne harapj bele, kő, csak kő, kiköpöd, nincs íze a vérünk, ó, a mi vérünk, lúg, ne is ízleld, lúg ez a vér, megmarja a szádat, lúg, síme, itt a te néped, kő, csupa kő, kő, ez a követ, nevetett. Ez hát a követ, csupa kő, 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 kő. No, ha Istennek fia vagy, csupa kő, kő, hát változtasd a köveket kenyerekké, változtasd a köveket kenyerekké, változtasd a köveket kenyerekké. Nem. Mondta Jézus fáradtan. Minek? Mondta Jézus csüggetten. Távozz, sátán! Mondta Jézus szomorúan. Nem változtatom a köveket kenyerekké.
Kedves hallgatóink, nézzük most a második megkísértést Máté evangéliuma 4. fejezetéből, az 5. verstől. Ekkor vitte őt az ördög a szent városba, és odahelyezte a templom tetejére, és mondta néki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Mondta néki Jézus, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Ugye megdöbbentő ez a második megkísértés, miért? Mert az első megkísértést Jézus hogy győzte le? Mit mondott a kísértőnek az első felajánlása után? Azt mondta, hogy megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember. Erre sátán jön a második megkísértésben, és azt mondja, hogy hát ha te a Bibliából érveltél, Krisztus, ha te az Ószövetségből idéztél, mert valóban Jézus mind a három megkísértést bibliai igével győzte le. Hát ha te az Isten beszédével érveltél, akkor én is előveszem az Isten beszédét. Kedves hallgatók, mielőtt még rátérnék erre a második megkísértésre, ez egy olyan nagy bibliai részlet, hogy az Isten beszéde két kézben lehet. Lehet jó kézben, de sokan felhasználhatják rosszul, lehet rossz kézben is. Lám-lám sátán Jézust az Isten igéjével, tehát a Bibliával akarja belevinni a második megkísértésbe. Mi ez a második megkísértés? Ugye sátán felviszi Jézust, ahogy olvastam a 4. fejezetben a, az 5. versben, ugye a szent városba is odahelyezi a templom tetejére, tehát megdöbbentő, hogy Jézust a pusztából egyik pillanatról a másikra, tehát Júdea pusztájából egyik pillanatról a másikra elviszi Jeruzsálembe, a fővárosba, a templom tetejére, és azt mondja Jézusnak, hogy hát vesd alá magadat a mélységbe, mert hiszen megvan írva, és hivatkozik a 91. Zsoltárra, hogy a 91. Zsoltárban ez van megírva, hogy az Isten az ő angyalainak parancsol felőled, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. És azt mondja a sátán, hogy ugorjál le a mélységbe, hiszen téged szeret az Isten, te rád vigyáz az Isten, és angyaloknak parancsol az Isten, hogy téged oltalmazzanak. Kedves hallgatók, mi ez a megkísértés? Hogy tudnánk megragadni? Ugye az előző megkísértés mi volt? Hogy a testi szükségleteinket fontosabbnak lássuk, mint az igazságban való meggyőződésünket. Most mi a második kísértés? Nyugodtan így mondhatnánk röviden, a második kísértés az Isten kísértés kísértése. Amikor valaki tud valamit, hogy ez a helyes út, és tudja ezt a lelki ismeretével, eszével, mindenestől, hogy ez a helyes út, és mégis kipróbál egy másik utat. Amikor az ember tudja, hogy ezt kellene dönteni, ezt kellene választani, mert ez a helyes, és az ember kipróbál egy annak éppen ellentétes változatát próbálja ki. És ez az Isten kísértés kísértése, amit Jézus megint csak legyőzött, de előbb azt vegyük sorra, hogy valóban a mi életünkben hogyan jelenik meg ez a kísértés. Én azt hiszem, hogy megint egy olyan megpróbáltatásról van szó, amellyel minden ember naponként szembe találkozik. Ugye az ember vagy a lelki ismerete szerint, vagy a hite szerint tudja azt, hogy mit kellene tenni. Minden ember tudja. Egyszer egy költő ezt mondta, mindenki mindent tud. Ezt úgy értette, hogy annyit, amennyi kell egy helyes döntéshez és egy következő lépéshez, vagy a lelki ismerete szerint, vagy a meggyőződése szerint, mindenki mindent tud. Ebben a második megkísértésben az volt jelen, hogy bár te tudod, hogy ez a helyes út, próbáld ki a helytelent, mert hát ha Isten van, ha Isten létezik és téged ő szeret, akkor biztos ezen az úton is megoltalmaz téged. Hányszor és hányszor belemegy ebbe az ember, hogy látom a jót, de hát kísérletezem egy kicsit a rosszal. Tudom, hogy mi lenne a helyes, de azért megpróbálom a helytelent. Tudom, hogy ez kellene, jobbra kellene menni, de azért egy kicsit megpróbálok balra menni, mert hát ha Isten van, biztos át tud segíteni egy kis hazugságon, egy kis ezen, azon, amazon. Kedves hallgatók, először is arra szeretnék utalni, hogy sátán rosszul idézte az Ószövetséget. Ha otthon visszalapoznak, a 91. Zsoltárhoz ott az áll, hogy Isten valóban az angyaloknak parancsol az ember felől, de csak akkor, ha az ember a helyes úton jár. Ezt már lehagyta szövegből, a megkísértés szövegéből sátán. Isten minden embert oltalommal vesz körül, de csak akkor, ha az ember a lelkiismerete vagy a meggyőződése szerint cselekszik. Ugye azért mondom mindig ezt a kettőt, mert vannak emberek, akiknek még nincs meggyőződésük, nincs hitük, de van lelkiismeretük. És az nagy hatalom. Tehát vagy a lelkiismeret, vagy a meggyőződés hit szerint cselekszik az ember. Erre az esetre ígért Isten oltalmat. De Isten arra nem ígért oltalmat, hogyha az ember tudja, hogy mit kellene tenni, és mégis teszi a rosszat, akkor Isten meg fogja oltalmazni. Isten ilyen ígéretet nem tett. Ugye ez képtelenség lenne, Isten ezzel bátorítaná a rosszat és az erkölcstelent. És figyeljük meg, hogy Jézus hogyan győzte le ezt a megkísértést. Egyetlen egy kis szócska. Mivel kezdte a válaszát? Viszont. Megvan írva. Jézus ezzel, hogy szokás mondani, a helyes Biblia értelmezésnek az alapját egy szóban meghatározta, hogy viszont megvan írva. Oly sok ember kap ki a Bibliából valamit, és érvel valamivel a Bibliából. Ugye a Biblia ezt mondja, meg így mondja, meg amúgy mondja, meg ez így van, meg úgy van, meg amúgy van. Jézus azt mondja, hogy a Bibliát mindig a Biblia ellenőrzi. A Bibliából nem lehet egy valamit kiragadni, hanem meg kell nézni, hogy viszont még mi van megírva. Isten tesz egy kijelentést, de nézzük meg, hogy amellett még milyen kijelentésekkel fogja az közre, mert a Biblia csak egészében igaz, és csak úgy igaz, hogyha meglátjuk, hogy hogyan függenek össze az isteni kijelentések. Tehát Jézus azt mondja, hogy viszont meg van írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Ugye itt is látjuk a Károlyi Bibliánkban Mózes 5. könyve 6. fejezet 16. verséből idézi ezt vissza Krisztus. És Jézus azt mondja, hogy ha mi látjuk a helyes utat, akkor ne kísértsük az Isten, ne tegyük próbára az Istent, hogy mit tenne az Isten akkor, hogyha mi a helytelen úton kezdenénk járni. Tehát ez a második megkísértés, az Isten kísértés kísértése tulajdonképpen az, amit egy szóval így mondhatnánk, a magabízás kísértése. Szeretnék ezzel kapcsolatban önöknek felolvasni pár mondatot abból a könyvből, amelyet már régóta hozok itt minden alkalommal magammal. Ebben az Ellen Gould White Jézus élete című könyvben két fejezet is szól a pusztai megkísértésről. Ezek döbbenetes, mély fejezetek, de talán két mondatot hadd emeljek ki ebből. Ennél a második megkísértésnél többek között ezt írja. A hit semmilyen téren nem hozható rokonságba az elbizakodottsággal. Csak is az lehet biztonságban az elbizakodottsággal szemben, akinek igazi hite van, mivel az elbizakodottság a hit hamisítványa. A hit igényli Isten ígéreteit, de az engedelmességgel együtt. Az elbizakodottság is igényli az ígéreteket, de úgy használja fel őket, ahogyan Sátán a törvényszegés mentegetésére. A hit ősszüleinket az Isten szeretetében való bizalomra vezérelhette volna, engedelmességre parancsolata iránt. Az elbizakodottság arra késztette őket, hogy Isten törvényét áthágják, és azt higgyék, hogy az ő nagy szeretete megmenti őket a bűn következményeitől. Nem hit az, amely Isten szeretetét igényli anélkül, hogy teljesíteni a feltételeket, amelyekhez ez a szeretet kötve van. Az őszinte hit alapja a Szentírás ígéreteiben és rendelkezéseiben van. Ugye hallatlanul mély sorok ezek, csak annyira hadd utaljak vissza, hogy nagyon sok ember valóban összetéveszti a hitet az elbizakodottsággal. És úgy gondolja, hogy ha neki hite van, akkor ő megpróbálhat olyan dolgokat is, amit azelőtt talán ő maga is kiszúrt más emberek életében, hogy hát ezek milyen visszataszító dolgok, de hát most én az Isten oltalma alatt vagyok, tehát én ezt kipróbálhatom, megcsinálhatom. Jézus ezt válaszolja erre, megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. És ezután jön a harmadik megkísértés a 8. verstől. Ismét vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta néki a világ minden országát és azok dicsőségét, és mondta néki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondta néki Jézus, eredj el Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok jöttek hozzá, és szolgáltak néki. Kedves hallgatók, mi volt ez a harmadik megkísértés? Miben állt ez? Ugye Jézust felviszi egy igen magas hegyre az ördög, megmutatja neki a világ dicsőségét, milyen érdekes, a világ nyomorúságát azt elfátyolozza, mintha a világnak csak dicsősége lenne. Nyomorúsága, betegség, szenvedés nem lenne a világban. És azt mondja Krisztusnak az ördög, hogy ha leborulva imádsz engem, mindezt néked adom. Mi volt ebben a harmadik kísértésben a kísértés? Az, hogy Jézus Krisztus, miért vállalnád azt a sorsot, amiért jöttél? Miért vállalnád a szenvedéseket, a küzdelmeket? Csak egy valami kell, borulj le előttem, és mindent neked adok. Mi ebben a megkísértés? Nem vállalni a küzdelmet és a szenvedést a cél elérése érdekében, hanem leborulni a rossz, a kísértő előtt, és ő akkor majd egyben átad mindent. Hogyan ér bennünket ez a megkísértés az életben? Megint csak egy hétköznapi, mindennapos dologról van szó. Mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy ami küzdelemmel jár, ami szenvedéssel jár, azt szeretjük kikerülni. Mi emberek mindig a gyors utat szeretnénk választani. A címekhez, a rangokhoz, a beosztásokhoz, a pénzhez. Nem az, hogy küzdeni és egy folyamatos, állandó küzdelem és fejlődés legyen az életünkben, hanem az ember mindig ragadományra vágyik. Az ember mindig arra vágyik, hogy valami gyorsan pottyanjon az ölébe. És ez minden embert fenyeget, ez a veszély az életben, kinek milyen formában, de állandóan küzdeni kell ez ellen, és Jézus itt is megmutatja a bűn feletti győzelemnek az útját, mert ezt mondja Jézus a kísértőnek, eredj el Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Ugye csak nagyon röviden szeretném elmondani, hogy a Bibliában mit jelent az, hogy imádat. Sajnos a hétköznapi nyelvben mi nagyon pontatlanok vagyunk, ez az imádás szó is ugye széltében, hosszában röpköd, ugye már a gyerekek is ilyeneket mondok, hogy én ezt imádom, én ilyen együttest, meg ilyen embert ugye imádok. Ugye ez egy teljesen félrevezető megfogalmazás, mert az imádatnak mi a jelentése? Az, hogy én teljesen alárendelem a magam lelkiismeretét valakinek. Ez az imádat. Teljesen meghódolok valaki előtt. És a Biblia azt tanítja, hogy ember előtt ne hódoljon meg. Ember embert ne imádjon. Mert egy ember soha nem bizonyos, egy ember soha nem 100%-os, egy emberben mindig csalatkozni lehet. Egyedül Istent imádhatja az ember, mert Istentől csak jó származik, és ha Istenbe veti a bizalmát, az ember soha nem fog csalódni. De hogyha egy ember egy másik emberbe, egy eszmébe, egy közösségbe, bármibe veti az imádatát, hogy az előtérbe helyezés fontosabbnak tartja bárkinél, akkor az ember nagyot fog csalódni az életben. És Jézus azt mondja, hogy megvan írva az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Az ember teljes lelkiismereti odaadással, alárendeléssel csak egy lény iránt lehet, és ez az Isten. Így győzi le Jézus Krisztus ezt a megkísértést, tehát hogy nem fogja megtakarítani a szenvedéseket és a küzdelmet. Mert Isten ezt az utat jelölte ki Krisztus számára. Isten azt mondta, hogy igen, Krisztusé lesz a föld, de a földet erkölcsi úton kellett Jézusnak visszavásárolni, megváltani, megszabadítani. És ez Jézusnak a halálát igényelte, ez Jézusnak az áldozatát igényelte. És enélkül erkölcsileg Jézusnak nem lenne joga, hogy ő legyen a föld vezetője. És Jézus senki előtt nem hajolt meg, és nem hajolt meg a világ fejedelme előtt sem. Holott az emberek, mi emberek naponként, és nagyon sok ember itt rontja el az életét. Ugye hajlékony gerinccel meghajol más emberek, meghajol hatalmak, akár politikai, akár egyházi hatalmak előtt. Az ember a lelkiismeretét alárendeli bizonyos eszméknek és közösségeknek. Igen, itt van a bajok forrása. Ez az, amiben vergődnek a nagy tömegek. Ugye, hogy kezdtem azzal, hogy a tömegeknek soha nem kell az áldozatvállalás, és mindig kell a testi kielégülés, és a kenyér, meg ugye a külső javak. De ismét azt tudom mondani, hogy ne legyünk tömeglények. Mert a tömegek itt is egyszer idehajolnak, másszor odahajolnak. Egyszer ezt imádják, másszor azt imádják. Kiszámíthatatlanul. Ahonnan jön a széljárás, ahonnan jön némi nemű kenyér vagy bizonyos juttatások. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ember boldog ezen a földön csak úgy lehet, ha megismeri az Istent és neki rendeli alá az ő akaratának a maga akaratát. És ezek után távozik Sátán, mert bebizonyosodik az, hogy nem érhet célt Jézussal. Jézus mind a három kísértésben győzött. Figyeljük meg, hogy Jézusnak ez a három kísértése valóban magába foglal minden emberi kísértést. Magába foglalja a testi kísértéseket, magába foglalja a vágyat, a belső lelki kísértéseket, és magába foglalja a szellemi kísértést, hogyha valaki előtt meghódolsz, akkor tied lesz minden. Ezért felírtam még egy harmadik Biblia verset is, János első levele második fejezetét, a 16. és 16. versben ezt mondja az apostol, mert a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világtól. És a világ elmúlik, és annak ábrázata is. De aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Ugye figyeljük meg, hogy Mózes, Máté, Lukács és János hogyan egészítik ki egymást. Ez a Bibliának a titka. Egymástól 1500 év távolságban éltek, össze nem beszélhettek, hogy ki mit ír le. Leírja Mózes a megkísértést, hogy látta az asszony, hogy jó a fagyümölcse elederre, kedves a szemnek, kívánatos a bölcsességért, ezért vett a fagyümölcséből, és adott vele levő férjének is. Ez volt az első bűn. Ez volt az első három kísértésben az elbukás. Leírja Máté és Lukás, hogy Jézus ugyanebben a három kísértésben, de a puszta nehézségei között győzni tudott. Le tudta győzni, hogyan mondja János apostol? A test kívánságát, a szem kívánságát és az élet kérkedését. És azt mondja, hogy ezek nem az atyától vannak, ezek a nagy ellenségtől vannak. És a világ, ez a romlott világ elmúlik, és annak ábrázata is elmúlik, de aki az Isten akaratát cselekszi, aki legyőzi ezeket a nehézségeket, az megmarad örökké. Ez tehát a pusztai megkísértésnek a hatalmas nagy tanulsága és tanítása, hogy ember bármilyen kísértésben győzhetsz. Nincs olyan nagy kísértés, amiben ne győzhetnél. Mert a mi életünkben soha ilyen nagy megpróbáltatások nem következnek be, mint Jézus életében. Vegyük sorra. Kinek az életében jönnek akkor testi kívánságok, amikor 40 napig nem evett már? Nincs ilyen ember. Kinek az életében enged meg Isten olyat, mint Jézus életében, hogy egyik pillanatról a másikra az ördög felviszi a templom tetejére? Ennyire ki volt szolgáltatva az ellenségnek Krisztus? Senki ember életében nincs ilyen megpróbáltatás. Melyik ember életében van az, hogy Sátán egyszer csak a világ legmagasabb ormára felviszi, és ott bemutat mindent, és azzal csábítja, hogy ha leborulva imádsz engem, akkor mindezt neked adom. Senki ember életében nincs ilyen nagy megkísértés. Ezért mondhatja tehát, még egyszer idézem Pál apostolt, aki ezt állítja, Jézus Krisztus mindenekben megkísértetett, hozzánk hasonlóan, de anélkül, hogy bűnt elkövetett volna. Ha tehát Jézus mindenekben megkísértetett, sokkal hatalmasabban, mint mi, és mégis győzött, akkor mi is győzhetünk, ha megismerjük, ha magunkévá tesszük Jézus győzelmének a titkát. Ha látjuk azt, hogy Jézus mivel győzött mindig, nem a saját erejével, hanem mindig a hitnek és az írásba való fogóckodásnak az erejével. Mind a három megkísértést Jézus így hálította el, megvan írva, viszont megvan írva, távozz tőlem, mert megvan írva. Nos hát, még néhány összefüggésre, mint említettem, a vetítés során is szeretnék módot kapni, és ezért most az előadás befejezéseképp ennek a bibliai részletnek a feldolgozás történetét tekintsük át. Először Júdea sivatagját látjuk, azt a sivatagot, amelyben keresztelő János töltötte tanuló éveit, hiszen Jézus Krisztus előfutára sem a papok iskolájában nevelkedett, nem Jeruzsálemben, nem Júdeában, a fővárosban és városokban, hanem kint a pusztában. Következő képünkön ismét egy kocka erről a Júdea pusztájáról, ahol a magányban keresztelő János is és Jézus Krisztus is a Szentírás kijelentésein erősödött meg. Ezért hivatkozott János Ézsaiás könyvére, és Jézus is ezért győzhette le a kísértőt mindig ezzel, hogy megvan írva, viszont megvan írva. Következő képünkön látjuk a Jordánt, amely a Hermon tetejéről ered. Háttérben ez a hófötte 2600 méter magas csúcs. És aztán a következő képen pedig a Jordánnak az útját északról délre, itt keresztelt keresztelő János, a Jordán folyó teljes hosszában, tehát Galileától Júdeáig az egész országot bejárta, és ide jöttek az emberek, hogy bűneikkel szembefordulva a megtisztulás útját kövessék, és ennek volt tehát a külső megpecsételése, a megtérésnek, az újjászületésnek a felnőtt keresztség. A következő képünkön a Jordánnak egy ilyen gázlóját látjuk, ahol keresztelő János több napig időzött, és itt tanította a sokaságot. Itt mondta azt az embereknek, hogy a fejszemár a fák gyökerére vettetett, elközelített a mennyek országa, és ne dicsekedjetek azzal, hogy ti zsidók vagytok, ti Ábrahám ivadékai vagytok, hanem teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket. Tehát az emberben a legfontosabb, hogy ő mivé válik, nem az a legfontosabb, hogy minek született, hanem az, hogy mivé válik, mivé tisztul az életben. Következő képünkön Ain Kárin városát láthatjuk. Keresztelő Jánosért hat város is verseng, hogy szülőhelyének mondhassa magát. Valószínűleg itt Júda hegyei között élt Zakariás feleségével Erzsébettel, és itt született meg időszámításunk szerint 5 őszén keresztelő János. A következő képen ez a bizonyos Szent János kenyér, nagyon téves biblia fordítás, amely azt mondja, hogy keresztelő János sáskán és erdei mézen élt, ő nem sáskán élt, hanem ezen a keleti világban, de hát a Balkánon és régen nálunk is lehetett kapni Szent János kenyéren. Nagyon egyszerű volt a tápláléka, és a ruházata is a legegyszerűbb volt Jézus Krisztus előfutárának, keresztelő Jánosnak. A következő képünkön Rodin bronzszobra 1878-ból, keresztelő János megtérésre hívja a népet, ez a Párizsi Rodin Múzeumban őrzött szobornak a címe. Nemes egyszerűségű mű, amelyen azt látjuk, hogy János milyen hallatlan felelősségtudattal és komolysággal hívja, készteti az embereket a megváltozás, a megtérés útjára. A következő képünk egy örmény miniatúra a 11. századból, Krisztus keresztsége. A 13. századig ábrázolják a keresztséget úgy, mint alámerítést, és eddig még a templomok mellé is baptisztériumokat építenek, tehát felnőtt keresztségre szolgáló medencéket. A 13.-14. századtól válik elterjedté csupán a csecsemő keresztség, amely viszont már a 4. században megmutatja a gyökereit, teljesen megváltoztatva a Bibliának azt a tanítását, hogy az ember csak felnőtt gondolkodással, hitrejutással fordulhat szembe addigi életével. A következő képünkön a Megkísértés hegye, a Quarantana hegy Jeruzsálemtől keletre, ma egy ortodox kolostor áll a sziklának az oldalán. A következő felvételen látjuk ennek a hegynek szakadékait, zegzugait. A korabeli hagyomány szerint Jézus Krisztus ide vonult vissza, hogy 40 napig keresse Isten közelségét, hogy imádságaiban megerősödve a 3,5 éves küldetésére felkészülhessen. Következő képeinkkel rátérünk a pusztai megkísértés feldolgozás történetére. Egy 10. századi bizánci stílusú miniatúra részlet, Jézus 3 megkísértése, ahogy jobbról balra látjuk ezt, tehát jobb oldalt a kenyerek előtte, középütt a templom ormán, bal oldalt a hegy tetején, még nagyon egyszerű, szinte a képi eszközökkel alig valami töbletet kifejezni tudó ábrázolás. A következő mozaikkal azonban a 12.-13. századi Montrealéba megyünk. Az itt látható bizánci stílusú dómnak az egyik mozaik részlete. Igen, megdöbbentően ábrázolja, hogy Sátán voltaképpen a világosság angyalának öltözött be, ezt Pál apostol használja, ezt a kifejezést, tehát ne egy ilyen ördög patára vagy csúnya lényre gondoljunk, hiszen Sátán soha nem úgy közelíti meg a lényeket, hogy ő rossz és csúnya, hanem a rosszat a jó köntösébe próbálja leplezni. A következő képünkön Duccio-nak a 14. századi Maestà sorozatából a pusztai megkísértés, hát ez már egy igazi középkori feldolgozás, vagyis itt már baloldalt egy sötét ördög, patás ördögöt látunk. A Biblia nem ilyenről beszél, csak a középkor torzított el ilyenné. Középütt Krisztus, ahogy elhárítja a megkísértést. Nagyon ritka egyébként az ördög ábrázolás, tehát a sátán ábrázolás még a középkorban is, de hogyha egyáltalán színre viszik, akkor így sötét kérubként, angyalként jelenítik meg. Következő ábrázolásunk Botticellinek a Vatikáni Sixtinában levő sorozata, ciklusa. Előtérben a világnak a zajgása és a világi élet sok-sok mozzanata, és fönt látjuk a megkísértés jeleneteit, baloldalt a sarokban a változtasd a köveket kenyerekké, középütt a templom ormára felvíve Krisztust a második megkísértés, jobb oldalt fenn, illetve a harmadikat, és jobb oldalt fenn viszont a levettetést a mélységbe. Botticelli után Lucas van Leyden 1518-as rézmetszete, amelyen jobb oldalt szintén ez a középkori ördögábrázolás, szinte hasonló a Duccióéhoz, és baloldalt nagyon érdekes Jézusnak a nyugalma, hallatlan nyugalommal való győzelme. A jobb keze itt nagyon nagy szerephez jut a rézmetszetben, ugye ez a jobb kéz egyszerre mutat elhárítást, és egyszerre mutat az ég felé, tehát mindig Istenre hivatkozik, vagyis mindig a megismert isteni akaratnak az erejével tudott Krisztus győzni, nem a saját hatalmával, hanem hittel győzött Krisztus. A következő képünkön Paolo Veronese, Jézus Krisztus keressége és megkísértése egy képmezőn a két jelenet. Nézzük most először meg a bal oldalt. Ez Jézus keressége, amelyet tehát a 14.-15. századtól, hát ugye Veronese 16.-17. századi itáliai mester, kezdenek úgy ábrázolni, mint vízzel való leöntést. Ugye ekkor már az egyházi gyakorlatot, az ikonográfiai gyakorlat is mintázza, másolja. A jobboldali részen pedig látjuk azt, ahogy a kísértő Jézus elé tárja ugye a követ, hogy változtassa a köveket kenyerekké, háttérben a világ dicsőségét, a templom ormát, tehát így jelzi a következő két megkísértést, egyébként viszont csak az elsőt festi meg, ugyanabban a ruházatban, mint Lukasz van Leidennél láttuk. A következő képen Rembrandtnak három rajzát láthatjuk. Mondhatná valaki, hogy ezek nem olajfestmények, nem ikonok, nem mozaikok, nem valami igényesen kidolgozott részletek, de én mégis azt felelném neki, hogy Rembrandtnak ezek a rajzai sokkal mélyebben fejezik ki ezt a három megkísértést, mint az előbbi mesterek. Miért? Az első rajz címe 1652-ből, ez a címe, hogy változtasd a köveket kenyereké. Először is a baloldali Krisztusnak a gyengeségére hívnám fel a figyelmüket. Rembrandt csodálatos érzékkel elevenítette meg, hogy Jézus eleshetett volna a megkísértésekben. Tehát Jézus nem automatikusan győzött, hanem ő eleshetett volna, ahogy minden ember eleshet és el is esik, hiszen Jézus emberi természetében élt, és az emberi természeten keresztül kísértette őt az ördög. Szóval ezt a testileg is legyengült és lelkileg is küzdő Krisztust nagyon szépen érzékelteti Rembrandt. Jobb oldalt viszont Sátán kezében ott vannak a kövek, szint úgy elébe megy, hogy íme az adandó alkalom, miért nem csitítod az éhségedet. Következő képünkről is szeretnék valami fontos dolgot elmondani. Itt ennél a második megkísértésnél, amelyet Rembrandt 1645-ben festett meg, az a döbbenetes, hogy nézzünk Krisztus arcára. Valami nagyon elgyötrött, valami nagyon fájdalmas arc, miért? Azért, mert Jézusnak az is kísértés volt itt a második megkísértésben, amit egyáltalán nem is említettem, hogy szabadulni lehetett volna Sátánnak a személyes jelenlététől. Ha Jézus alávetette volna magát a mélységbe, megszabadulhatott volna egy ilyen torz és undorító alaknak a közellététől. Tehát Jézusnak ez is megkísértés volt, hogy így szabaduljon egy borzalmas személynek a jelenlététől, de Jézus így sem tette meg. Valóban borzalmas személy, láthatjuk, főleg az arcon fejezte ki ezt Rembrandt. És a következő, a harmadik megkísértés, amikor Sátán a világ dicsőségét mutatja Jézusnak, ugye a háttérben néhány vonallal jelezve, de itt már lehet látni, hogy Jézus a teljes győzelem felé megy, és ő vállalja a szenvedést, vállalja a küzdelmet, hogy az embert kisegítse abból az állapotából, amiben van. Ez az utolsó próbálkozás azonban a leghatalmasabb volt. Jézus számára azért volt ez a legnagyobb megkísértés, mert valóban a legnagyobb nehézség az életünkben a szenvedések legyőzése, a fájdalmak elviselése, főleg nem csak a testi, hanem a lelki fájdalmak elviselése. És tessenek majd emlékezni egy következő témánknál erre a harmadik jelenetre, mert hogy Jézusnak ez milyen kísértése volt, az mutatja, hogy közvetlenül a keresztáldozat előtt a Getsemáné kertben újra elszenvedi ezt a kísértést. Akkor úgy látjuk, hogy Sátán újra kísérti, hogy ne tedd, ártatlan vagy, miért kellene meghalnod. Jézusnak a Getsemáné kertbeli küzdelme mutatja azt, hogy milyen óriási ez a megkísértés. Jézus ott ugye úgy kezdte az imáját, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Akkor látjuk, hogy Jézus komolyan, mintha megingott volna, mintha Sátán akkor előtört volna, és szinte már a győzelem küszöbére jutott volna. De a sorozatunknak az egyik legnagyobb témája éppen ezért lesz a Getsemáné kerti küzdelem, hogy Jézus ilyen körülmények között is hogy tudta kivívni a győzelmet. Ezzel fejeződik be a képzőművészeti alkotások sorozata, és a következő alkalommal szintén egy nagyon fontos témára térünk, Jézus beszélgetése Nikodémussal az ember újjászületéséről, megváltozásáról. Köszönöm szépen a figyelmet!